tehát a Márk evangélium a 14. fejezetének az első 11 versét. Két nap múlva volt a Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és öljék meg őt csellel. Mert ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében. Amikor Betániában, a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nárdus kenet volt egy alabástrom tartóban, ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban. Imádkozzunk. Urunk, olyan szörnyű ezt hallani, hogy volt itt egy tanítványod, aki kereste a módját, hogy hogyan árulhatná el téged. Bocsáss meg, hogy mi is olyan sokszor elárulunk téged, hogyha jobban megvizsgáljuk magunkat, amikor nem teszünk bizonyságot rólad, amikor nem állunk ki melletted, amikor hallgatunk, pedig szólni kellene. Kérlek, bocsáss ezt meg nekünk, és kérünk, hogy segíts abban, hogy tudjunk ezen is változtatni, meg mindazon változtatni, amit te el akarsz végezni a szívünkben. Hisszük, Urunk, hogy most is azért vagyunk most itt, hogy te valamilyen üzenettel megáldjál, valamit elvégezzél bennünk, valahogy közelebb tudjunk kerülni hozzád, és a te királyságodhoz, a te dicsőségedhez jobban ki tudjék formálódni rajtunk a Krisztus, jobban tudjunk rád hasonlítani. Kérünk, hogy használd fel ezt a mostani prédikációt és ezt a mostani közösséget, veled együttlétet arra, hogy közelebb kerüljünk hozzád.
Pár héttel ezelőtt, amikor szolgáltam, hoztam egy fügefa darabot, és mondtam, hogy néha nehéz megérteni egy-egy dolgot, amit olvasunk az igében. A másik, amit figyelni kell, azt, hogy amikor mi olvasunk egy-egy történet a Bibliában, van olyan dolgok, amit nyilvánvaló, és tudunk megérteni, és vannak olyan dolgok, amit egy kicsit bizontalan vagyunk abban, hogy mi a helyzet ezzel. Szóval például ezzel a történettel, amit most olvastunk, amikor találkozunk itt, aki félkinte Jézust, az egyik kérdés, amit felrúl, hogy mikor történt ez? Mert itt olvastunk a második versben, hogy ez két nap volt a Páska előtt, akkor azt jelentene, hogy szerda este lenne. De amikor olvasunk a János evangéliumban a 12. részben, azt olvasunk, hogy ez hat nap volt a Páska előtt, ez szombat este volt, mielőtt Jézus bevont Jeruzsálembe. Akkor kétszer történt ugyanez, egyszer szombat este és egyszer szerdán este, nem hiszem. Akkor marad egy kis bizonytalanság bennünk, hogy ezt valóban mikor történt. Azt kell tudni, hogy az evangélium írók, ők nem mindig sorrendben mondtak a dolgokat, amit mondtak. Volt olyan, amikor a téma miatt mondtak valamit valamikor, és lehetséges, hogy itt is az első két vers beszél az egyik helyzetről, és utána Mark visszamegy arra, ami történt azon a szombat este, mert akart beszélni egy kicsit arról, hogy a tanítványok hogyan reagáltak arra. Az egyik másik helyen konkrétan látjuk, hogy a Judás volt az, aki kérdőjelezte ezt. És utána látjuk itt a 10. és 11. versben, hogy a Judás tovább lépett, és pénzért elarulta Jézust. Szóval lehetséges, hogy ez már lényegében az, hogy ez mikor történt, az nem befolyásolja a történet mondani valója, és szerintem nem kell túlságosan feszülni ezen, hogy ez mikor történt. Vagy egy másik az, hogy itt a harmadik versben azt látjuk, hogy ez történt Betániában, a leprás Simon házában. Akkor mi tudjunk azt, hogy abban az időben a törvény szerint, ha valaki leprás volt, nem volt szabad tartózkodni a városban. Akkor van két lehetőség, ahogyan a kommentárok mondnak, hogy ez a leprás Simon régebben leprás volt, de Jézus meggyógyította. De a köztudatban még mindig az volt, hogy ő a leprás Simon. Lehetséges, hogy ez van, a szöveg nem mondja. Azért ez marad titok nekünk. A másik lehetőség az, hogy ez a leprás Simon, ez volt az ő háza, esetleg ő egy nagy ember volt, és amikor ő leprás lett, akkor nem tudott maradni a városban, de mindenki, amikor beszélt erről a házról, ez még mindig a Simon háza volt. Mert esetleg ez egy nagyobb ház, és ilyesmit, és akkor ez a Simon, a leprás Simon háza. De amikor Jézus ott volt azon az estén, a leprás Simon nem volt ott. Nem tudjuk. Lehetséges, hogy meggyógyult és ott volt, lehetséges, hogy nem volt ott. Megint én azt látom, hogy ez nem valami, ami befolyásolja a történet. Akkor még egy kis problémát fölmondom azt, hogy olvasunk itt a harmadik versben, hogy a Mária ezzel a drága kenettel ő olvasunk ki, öntötte Jézus fejére. De más evangéliumban látjuk azt, hogy a hajával a lábát törölte. Ezzel. Akkor még igaz. Az, hogy mi látjuk azt, hogy az egész edény használt, akkor amit ő ráöntette az ő fejére, idővel az odaérkezett a lábára. Mert nem egy deciról van szó itt, hanem sokkal többről van szó. De ezek az apró dolgokkal én úgy érzem, hogy az nem a lényeg nekünk, hogy mi feltétlenül vitatkozunk ezekről, hogy melyik a helyes értelmezés, és melyik a helyes ebben a helyzetben, hanem ebben a helyzetben sokkal fontosabb látni azt, hogy mi az, amit tanuljunk ebből a történetből. Azt olvasunk ebben a történetben, hogy amit ő öntört az ő fejre, az értéke 300 dinár volt. Egy napi kereset egy dinár volt, szóval akkor lehet mondani azt, hogy ez annyiba került, mint abban a kultúrában egy átlag ember egy év alatt keresett. Bárhogyan, ahogyan nézünk ezt, ez egy nagyon drága ajándék volt. Nem egy hétköznapi dolog. És pont amiatt látjuk, hogy voltak emberek, akik fel voltak háborúba. És ő azt mondja, hogy ez az ajándék túl nagy. De érdekes, ha visszamenjünk két fejezet a Márk evangéliumban, látjunk, hogy az egyik alkalom a templomban után egy őrzvegy asszony kiment a templomból, és ő berakott a perzsebek két fillért. És akkor vannak olyan emberek, akik azt mondanak, hogy az túl kevés volt. Valahogy én úgy látom, hogy mi nem tudunk győzni. Mert lesz valaki, aki fog panaszkodni, hogy az túl sok, vagy ha másképpen csináljuk, lesz valaki, aki panaszkodik, hogy az túl kevés. Az, hogy sok vagy kevés, az nem a lényeg. Nem az összeg a lényeg, hanem a szív. Milyen a szíve? És mi azt látjunk a Márk 12-ben, hogy az őrzvegy asszony, az ő szíve rendbe volt, amikor ő két fillért adott. Az számára az egy nagyon drága ajándék volt. Ő a kevésből nagyon sokat adott. Itt a Mária, amikor ő adott ezt, az nem volt a lényeg neki, hogy ez mennyibe kerül, hanem azért csinálom ezt, mert én ezzel akarok felkenni a Mesiást. Nem vagyunk biztos abban, hogy ő tudta, felfogta pontosan, hogy egy héten belül Jézus meghal. De valahogyan láttunk az, hogy ez volt egy meggyőződés benne, Isten előtt, hogy ezt kell csinálni. És ezt csinálta azzal, hogy ő tudta dicsérni az Urat. Fölteszem a kérdést nekünk, hogy mi a tanulság ebből? Én nem hiszem, hogy lesz olyan helyzet a mi életünkben, amikor mi tudunk felkenni Jézust valamikinek. Én nem hiszem, hogy lesz egy olyan helyzet a mi életünkben, amikor mi akarunk felkenni egy másik embert. De akkor mit tudunk tanulni ebből? Valahogyan azt tudunk tanulni ebből, hogy ez a Mária ebben a helyzetben az ő célja volt dicsérni az Urat. És mi másképpen dicsérjünk az Urat, de mi tudunk tanulni az ő példájából. Amikor ő dicsérte az Urat, mi azt látjuk, hogy ez nagyon sokat került neki. Ez nem a fölöslegesból csinálta azt, hanem ő beleadta mindent. Ő beleadta az ő szívét. Nemrég beszéltem valakivel, aki kiállít énekelni és panaszkodott. Ő panaszkodott, hogy Monty, szörnyű, amikor mi kiálljunk és énekeljünk és kinézem, és a gyülekezet 80%-a nem énekel. Én azt mondom, hogy szerintem az egy kicsit túlzás, de valahogyan ő azt mondta, hogy hol van az bennünk, hogy az ének célja az, hogy az által mi akarunk dicsérni az Urat. És szerintem mindjárt fel kell tenni a kérdést abban, hogy milyen az én szívem. Valóban, amikor mi énekeljünk itt, az Isten központú. Én félek attól, hogy néha az éneklésben mi túlságosan én központúak vagyunk. Mi én központúk vagyunk abban, hogy én jó szerepelek-e. Milyen az én hangom, és vannak olyan emberek, ki nem mernek énekelni, mert azt mondja, hogy az én hangom nem olyan jó. Az én hangom nem olyan jó. Én még mindig próbálok énekelni. Valahogyan én látom a zsoltárokban, hogy a fő cél nem az, hogy én tökéletesen énekelek. Hanem az, hogy az énekléssel valahogyan én fordulom a figyelmet Istenre. És ez, amit Isten kíván, amikor mi dicsérjük őt. Mi hozunk egy áldozatot azon, hogy mi emeljünk a mi hangunkat, amikor dicsérjünk őt. Az, hogy mi ezt tudunk csinálni, tudunk követni a Mária példát, az, hogy a Mária csinálta ezt, ő kellett jól előkészíteni ezt. Ő kellett menni a piacra megvásárolni azt, amit használt. Ő kellett előkészíteni azt. Én azt tapasztaltam, hogy sokszor, amikor mi érkezünk az Isten tiszteletre, mi az utolsó másodpercben érkezünk, vagy esetleg még később. Szóval hányszor van az, amikor mi kezdjünk az első éneket, még 15 emberként áll. És akkor érkeztek. Amikor az ember így érkezik, és kezdjünk az első ének, és az ember még mindig keresi a helyet, akkor valahogyan mi nem tudunk odafigyelni az Úrra akkor. Egy áldozatot kell hozni. Egy áldozatot kell hozni abban, hogy korábban induljunk. És itt vagyunk időben, és nem csak testileg itt vagyunk, hanem valahogyan mi lelkileg itt vagyunk, ahogyan a Mária az ő teljes lelke ott volt. A Lukács evangélium, amikor más helyzetben találkozunk a Máriával, mi azt látjunk, hogy a Mária abban a másik helyzetben ő ott ült a Jézus lábánál. Ő nem sietett, ő nem foglalkozott más dolgokkal, ő próbálta találkozni Jézussal. És ő kizárta minden mást. Látjunk azt, hogy a testvére nem tudta csinálni ezt, de Mária tudta csinálni ezt. És valahogyan, amikor mi jövünk és mi részt veszünk egy Isten tiszteleten, fontos, hogy mi tudunk figyelni Istenre. És nem az a fő céljunk, nem az a fő gondolatunk, hogy a másik ember mit gondol rólam. Rajtam van a megfelelő ruha, jó, a hajam minden rendben van-e. Nem az a központi cél az, hogy a másik ember mit gondol rólam. Hanem az, hogy én, amikor itt vagyok, én szeretnék figyelni Istenre. És szeretnék dicsérni őt. Egy pár gyakorlati gondolat arról, hogy mi hogyan tudunk dicsérni az Urat. Nem ugyanaz, mint ahol Mária. Az egyik dolog, amit olvasunk az Efézus 5. részben, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretek szívetekben az Úrnak. Itt ebben a versben a Pál felsorol háromfajta ének. Ő azt mondja, hogy vannak zsoltárok, vannak dicséretek és vannak lelki énekek. Mi a pontos különbség a három között? Én nem tudok mondani azt, és szerintem más se tud mondani, hogy pontosan mi a különbség. De amit látjuk, hogy az első században, amikor Pál írt, azt mondja, hogy az éneklés nem volt csak egyforma ének, hanem volt különböző fajta énekek. És mi a gyülekezetünkben, mi igyekezünk azt csinálni, hogy mi nem csak régi ének, mi nem csak új, mi nem csak ezt a stílus, mi nem csak azt a stílus, mi próbáljunk többfajta éneket énekelni. Mert mi látjunk azt, hogy nincs két egyforma ember a gyülekezetben. Vannak különböző stílusok, vannak különböző igények. És nagyon fontos, amikor mi beszéljünk a gyülekezet éneklésről, hogy mi nem vagyunk önzők. És mi nem vagyunk úgy, hogy én csak akarok énekelni azt az éneket, amit én akarok énekelni. Ha én kapném az én akaratomat, akkor mi énekelnünk azokat az énekeket, ami én ifjúsági koromban énekeltem a 70-es és 80-as években. De én tudom azt, a saját gyerekeim azt mondnak, hogy ezek nem. Ezek nem. Esetleg egy vagy kettő azok között mehet, de más. És valahogyan azt kell látnunk, hogy ne legyünk önző abban, hogy mit énekeljünk. Ne mondjuk azt, hogy csak azt a stílus, amit én szeretem. Próbáljunk látni azt, hogy van sok testvérünk. És az a céljunk, hogy mindenki, amikor itt van egy Isten tiszteleten, valóban ez egy Isten tisztelet, amikor mi imádjunk az Urat. Különböző énekekkel. A Zsoltárokban több helyen olvasunk a 96. Zsoltárban, a 98. Zsoltárban, a 149. Zsoltárban, hogy énekeljetek új énekeket. De az érdekes, hogy az egyik Zsoltárban nem azt mondja, hogy csak új énekeket. Igen, van hely az új énekre. Szükség van az, hogy újat énekeljünk, de nem csak újat. És amikor énekeljünk újakat, azok az emberek, akik felelős az éneklésre, ők igyekeznek segíteni minket abban, hogy mi tudunk tanulni azt az újat. Hogy valóban azáltal tudunk dicsérni az Urat. A Bibliában nem látjunk korlátozat abban, hogy milyen hangszerek lehet használni. Tudom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol csak az orgona. Vannak más helyek, akik azt mondanak, hogy az orgona se. Semmi hangszer ne legyen. Mi azt látjunk valahogy, hogy a Zsoltárokban Isten nem korlátoz minket ebben, hanem sok szabadságot ad. És tanulnunk kell élni azzal a szabadsággal, tudjunk azt, hogy van olyan, ami jobban tetszik az egyik ember, jobban tetszik a másik, megint. Önzetlenül kell lennünk ebben, hogy mi az a jó a közösségnek, mi az a jó a gyülekezet. Esetleg egy utolsó elvet mondom ezzel kapcsolatban, és az, hogy amikor mi beszéljünk a zenéről a gyülekezetben, a fontosabb a szöveg, és mit mond a szöveg, mint maga a zene. És igenis a szöveg az, ami igazán segít minket az Isten dicséreteiben, hogy tudunk figyelni rá. És akkor fontos, hogy a szöveg legyen az igé szerint, és a szöveg az, ami emel a mi szemünket Istenre. De ebben az igé szakaszban látjunk, hogy amikor indult ez a vita, volt egy érdekes pont, amit valószínűleg a Judas felhozott, de ha nem ő, akkor az egyik másik tanítvány, és ő azt mondta, hogy ha olyan nagy, drága ajándék volt ez, sokkal jobb lett volna, ha a Mária nem használja ezt a Jézus dicsőségére, hanem azt, hogy ha eladja ezt, és adja ezt a pénzt a szegényeknek. És Jézus, azt látjuk, hogy ő megvédte, amit a Mária tett. És ő azt mondta, hogy helyes, amit ő csinált. Ebben a helyzetben így kellett dicsérni az Urat. Azt mondja, hogy mindig lesznek a szegények veletek. Nem akarom, hogy legyen félreértés ezzel. Mert ezzel Jézus nem mondta azt, hogy sohasem nem kell foglalkozni a szegényekkel, és az nem egy fontos dolog a mi életünkben, hanem ő csak egy valóságot mondott, hogy ebben az elveszett világban mindig lesznek szegény emberek. Lesznek olyan emberek, akik szegények, és nem tudtak tenni róla. Tegyünk fel, hogy van egy olyan helyzet, amikor van egy földrengés, amikor van egy vihar, és tönkretesz mindent, és érint nem csak egy-egy család, hanem nagyon sokan. Ilyen helyzetekben az ember szegény lesz, nem a saját cselekedetei miatt. És vannak olyan emberek, akik a rossz döntéseik miatt, a rossz körülmények miatt ők lesznek szegények. A Biblia, amikor beszél a szegényekről, a Biblia nem mond, hogy csak adjad segítséget annak a szegénynek, aki nem tehet róla. Amikor mi olvasunk a szegényekről, a Bibliában nem beszél konkrétan arról, hogy ők hogyan lettek szegények. Valahogyan azt látom, hogy amikor mi foglalkozunk a szegényekkel, nincs egy egyszerű, könnyű megoldás. Azt is látom, hogy mint gyülekezet és mint hívő ember, a legjobb nem az, hogy mi csak mindig reagáljunk, amikor jön a kérés, hanem abban, hogy mi előre látjunk, és van valami terv, ahogyan tudunk segíteni ilyen helyzetekben. Ismerünk azt a mondást, amit régebben mondtak, amikor az emberek mentek Afrikába segíteni, és azt mondták, hogy ha az ember ad neki egy halat, akkor van, amit tudni azon a napon. De ha az ember tanítja őt halászni, akkor ő tud abból élni. És van igazság ebben. De ha valaki pont azon a határon, hogy éhen meghal, akkor először kell adni azt a halat neki. De legyen az a hosszúsági terv, hogy hogyan tudunk igazán hosszú távon segíteni őt. Azt is mondom, hogy korlátozott a képességeink, korlátozott az anyagi helyzetünk, mi nem tudunk segíteni mindenkit. Lehetetlen. Van túl sok a szegény. És valahogyan Isten előtt, mint magam személy, kell hozni azt a döntést, hogy Uram, te mit vársz tőlem? És mint gyülekezet, nekünk is kell folytani azt a kérdést, hogy Isten, te mit vársz tőlünk. De igenis szükség van arra, hogy adjunk segítséget. A Máté 25. részben van egy történet, amikor Jézus tanít, és ő azt mondja, hogy mert éheztem, és inném adtatok, szomjóztam, és innom adtatok, jövevén voltam, és befogadtatok, mesztelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzá. Valahogyan úgy érzem, hogy ez az ige szakasz legjobban kifejezi azt a feladat, amit Isten ad nekünk, hogy élni kell nyitott szemmel, és látni kell azok az emberek, akik rászorulnak segítségre, és segítséget kell adni nekik. De ugyanakkor, ahogyan olvasunk az apostolok cselekedet 6. részben, A tanítványok azt látták, hogy azért kellett kiválasztani diakonusokat, mert Isten mutatta nekik, hogy az ő feladatuk volt foglalkozni az Isten igéjével és az imádsággal. Szóval voltak prioritások. És a mi életünkben is kell látni hasonlóképpen ezek a prioritások, hogy hogyan tudunk segíteni, milyen helyzetekben. Esetleg azt tudnám mondani, hogy amikor mi gondolkodunk arról, hogy hogyan tudunk imádni az Urat, van, amit tudunk nevezni a vertikális imádat. A vertikális imádat az, amikor tényleg figyeljünk az Úrra, és amikor mi egy Isten tiszteleten, amikor mi énekeljünk, akkor mindjárt szívból próbáljuk odafigyelni. És megint mondom azt, hogy amikor mi szívból odafigyeljünk, nem vagyunk egyformák. Amikor Los Angelesben laktam, volt lehetőségem egy pár alkalman részt venni Isten tiszteleten egy fekete bőrű gyülekezetben. És amikor énekeltünk azok a gyülekezetekben, akkor lehetetlen volt óva énekelni. Az abban a kultúrában az nem megy. És akkor, amikor mi énekeltünk, mindenki állt, és én, mint fehérbőrű ember, én próbáltam csak állni szépen. De az volt a probléma, hogy az ember, aki mellettem volt az egyik oldalon, ő kezdett így mozogni, amikor énekel. És az ember a másik oldalon, ő így volt, és én mindig fordítva csináltam. Zavartam az egész sort. De abban a helyzetben a legtöbb ember így énekelt. Én sohasem fogok elfelejteni az egyik vasárnap egy lán szólót énekelt. Az a lán kb. 11 éves volt. De olyan hangjával énekelt, lehetséges, hogy a Whitney Houston volt, amikor 11 éves volt, nem tudom. De úgy tudta énekelni. És élmény volt ott lenni. De nem vagyok biztos, hogy én szívesen oda menném minden vasárnap. Mert az nem az én stílusom. Nem vagyunk egyformák ebben, és vannak olyan emberek, amikor énekelnek, becsuknak a szemük, és leborulnak. Vannak mások, amikor énekelnek, konkrétan a feleségem, aki sír, amikor egy ének érinti őt. Egy másik ember azt mondja, miért sír? Ilyenkor örülni kell. Mindenki más. És fontos, amikor mi így ebben a vertikális módon imádjunk az Urat, hogy adjunk egy bizonyos szabadság a testvérnek, hogy ő tud imádni az Urat. A másik, van a vertikális imádat, van a vízszintes imádat. És a vízszintes imádat az, amikor mi segítsünk a szegényeket, azzal imádjunk az Urat. Azzal dicsérjünk az Urat. Ha valaki csak van vertikális az életében, az nem jó. Ha valaki csak vízszintes van az életében, az nem jó. Jézus itt ebben a történetben, amikor beszél Máriáról, nem mondta azt, hogy sohasem nem kell foglalkozni a szegényekkel. Hanem azt mondta, hogy van egy egyensúly. Van egy idő, amikor az egyik, van egy idő, amikor a másik. És ha csinálom az egyik, amikor kell csinálni a másik, vagy fordítva, az nem dicséri az Urat. A mi céljunk az, hogy amikor van egy Isten tisztelet, amikor van egy szolgálati lehetőség, hogy valahogyan, amikor vége van azt, mi azt tudunk mondani, hogy sola Deo gloria. Isten kapjon a dicsőséget, amikor ezt csinálom, amikor azt csinálom. Ne legyen azt, hogy mi vagyunk a központban. Nem a hangsú én, hanem a hangsú az Úr. És ha Isten kapja a dicsőséget, akkor minden rendben van. Imádkozunk. Édesatyánk, taníts minket. Néha én olyan vagyok, mint a tanítványok azt, hogy fú, azt mondom, hogy az sok volt. Valóban azt a pénzt lehetett volna használni másra. De ebben a helyzetben a Mária válaszolta a helyes utat. És kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy a mi életünkben mi a helyes út. Hogy a különböző helyzetekben, az életünkben hogyan tudunk élni, hogy te kapsz a dicsőséget. Segíts minket, hogy mi tudunk maradni a háttérben, hogy mi tudunk maradni alázatos, és hogy te kapjad a dicsőséget. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.